Üdvözlöm a Múzsa kedves nézőit! Ma is stúdió vendégünk Hozé, azaz Ropog József Komáromból indult rapper, aki a Lesz még nyár dalával egy csapásra ismerté vált, határon innen is túl. A dalszerző olyan aktuális témákról mondja el a véleményét a dalban, mint például a magyarok asszimilációja, vagy a himnusztörvény, vagy az anyanyelvi oktatás fontossága. Bevezetésképp nézzünk meg egy kis ízelítőt az említett dalból, majd Hozéval beszélgetünk a dal megszületésének körülményeiről és a zenével való kapcsolatáról.
A völgyben száll a szél, régi álmokról mesél, de mi elfeledtük, és közben kiújt a szívünkben a fény. Várj, mert nem szégyen, hogyha fáj, engem is elbúdít a táj, és a felvidéken is lesz még nyár. Üdvörek barátom, remélem, hogy jó dolgod van, s megtaláltad számításodat távoli sorsodban. Eltett pár év, más lett itt minden, de sajnos a lényegben változás még mindig nincsen. Van, hogy rosszabb, hát képzeld, mi a legújabb, meg akarták tiltani, hogy énekeljük himnuszunkat. Tudom, ki akaszt, engem is feldühít, hogy a politika ilyen szinten a fejünkre ürít. A pártjaink meg szeretnek árral szemben úszni, mert miért is fognánk össze, hogyha szét is lehet húzni. Pedig olyan egyszerű az, ami számít, hisz mi egy vérből valók vagyunk, ír az Index bármit. Apropó dacmecsre, gyere majd el egyszer, úgy foltozza a sebeket, mint egy tábori felcser. Szól a nélküled, büszke zászlók lobognak, ékes hangja tízezer meg nem törhető toroknak. A felvidék utolsó védő bástyája, színek, melyek alatt bátran lépnénk közös bárkába. Tanulságos, hogy összehoz a sport meg a zene, s a politika szakít minket szerte ezer fele.
Nézd, ahogy a völgyben száll a szél, régi álmokról mesél, de mi elfeledtük, és közben kiújt a szívünkben a fény. Várj, mert nem szégyen, hogyha fáj, engem is elbúdít a táj, és a felvidéken is lesz még nyár.
Köszöntelek itt nálunk, Hozé, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt lehetek.
Bevezetésképp mesélj egy kicsit, kérlek, arról, hogy hogyan is lettél te Hozé, Ropog Józsefből, akit neked ugye a végzettséged gépészmérnök.
Így van. Hát az azzal kezdődött, hogy zenei alapjaim azért voltak, mert zeneiskolába azért jártam. Tehát valamilyen szinten adott volt, hogy valami hobbi szinten azért foglalkozzak a zenével. És nem tudom, egy 15 évvel ezelőtt valahogy elkaptak ezek az amerikai rap zenék, és nagyon megszerettem ezt a stílust.
Kinek a zenéje volt rád a legnagyobb hatással? Említetted, hogy az amerikai rap zene,
igen,
az, ami
igen,
tetszett.
Igen, főleg hát Tupac, főleg Tupac, és hát egyértelműen Eminem, mert szerintem az így, aki ebben a körökben mozog, az ilyen szinte alapnak vehető. És ugye őket hallgattam akkoriban főleg, és hát aztán eljutottak hozzám a magyar rap zenék is. Hát eleinte nagyon furcsa volt, mert ugye megszoktam az angol stílust, az angol kiejtést, az angol szöveget, meg mit tudom én. És aztán a magyar nagyon furcsa volt, de mégis úgy éreztem, hogy nahogy egyre közelebb kerültem ahhoz is, és eleinte verseket írtam. És hát azért azt tudni kell, hogy ha valaki verset ír, meg valaki rap szöveget, dalszöveget ír, az azért más. Mert ugye a vers írás közben nem olyan fontos az, hogy ütemre pontos legyen az ember, vagy tehát, hogy a tempót legyen, viszont ugye egy dalszövegnél, egy repszövegnél az elengedhetetlen.
Nehéz volt egyébként átállni a versírásról a rep dalok, rep zenék írására?
Érdekes módon mindig elemezgettem. Ugye elemezgettem a befutott magyar előadókat, hogy miért, mi az, ami jól hangzik, és mi az, ami kevésbé, és úgy próbáltam rájönni ezekre a úgymond titkokra, hogy miért jó az ott, és miért jön az ott ki pontosan, és hogyan lehet azt úgy beosztani, hogy az ott jó legyen. Úgyhogy meg az is például, hogy mikor kell kezdeni, kicsit később kezdeni, és akkor úgy, ahogy így folyamatosan kezdtem rájönni ezekre az apróságokra, egyre ritmusosabb, egyre tempósabb szövegeket, dalokat tudtam írni.
Miért épp a rap műfajára esett a választásod?
Nagyon sok mindent lehet közölni egy dallal a rap zenében. Tehát most hogyha veszünk egy átlagos rap zenét, 16 sor az egyik verszak, 16 sor a másik verszak, plusz a refrének. És ez annyi információt lehet átadni egyetlen dalban, annyi gondolatot, annyi. Tehát hogyha én nekem van egy elképzelésem, vagy van egy mondani valóm, amit szeretnék közvetíteni, szerintem a rap zenénél jobban kifejteni nincsen olyan műfaj, persze zeneileg ki lehet, de most a szövegre értem. Tehát szövegileg kifejteni nem biztos, hogy más műfaj tud ennyi teret adni.
És te úgy érezted, hogy nagyon sok mondani valód van?
Volt mit mondanom. Eleinte főleg inkább az érzelmekre mentem rá, tehát hogy minél mélyebbek legyenek ezek a gondolatok, minél jobban megérintsék. Tehát nem igazán törődtem azzal, hogy most egy dalt, amikor megírtam, hogy ez most akár rádióban szólhatna, vagy mondjuk egy videó, akkor még videoklipben sem gondolkodtam. Tehát akkor csak a zenélés volt, csak külön a dal. És nem gondolkodtam olyanon, hogy a képi világ milyen legyen, vagy hogy esetleg rádióbarát legyen egy dal, akár szövegileg, akár felépítésben. Tehát az akkor nem volt szempont. Inkább az volt a lényeg, hogy minél mélyebb érzések legyenek benne.
Igen, egy korábbi interjútban úgy nyilatkoztál, hogy régebben inkább ilyen depresszív dalokat írtál, mivel úgy gondoltad, hogy a sírva vigad a magyar életérzés az úgy hozzád jobban élik. Mi változott? Mert mostanában sokkal több pozitív és ilyen vidámabb dalt hallhatunk tőled.
Igen, érdekes, akkor pont ezzel az interjúval kapcsolatban úgy elkezdtem gondolkozni, hogy mi is lehetett az a kiváltó ok, hogy akkoriban inkább ezek a depresszív dalok, és most pedig inkább ezek a vidámabbak. Nehéz megmondani, mert akkoriban sem volt problémám vele igazából. Tehát hogy a pozitív gondolatokkal nem volt problémám. Tehát, hogy nem éreztem magam depresszív, vagy depressziósnak, egyáltalán nem éreztem. Egyetemista voltam, egyetemre jártam, lehet, hogy egy-két dalt a vizsgai időszak közben írtam meg, és nem voltam annyira formában, vagy éppen nem sikerült egy vizsga. Tehát, hogy lehet, hogy így is, lehet, hogy ilyen apróság volt, de lehet, hogy mélyebb, nem tudom, ezt lehet, hogy aki jobban ért ilyen dolgokhoz, az ki tudná elemezni, de aztán természetesen ez se, tehát ilyen sztereotípiára, ezt nem lehet megint csak ráhúzni, mert az utóbbi dalaimban is vannak szomorú dalok is.
Melyikben érzed jobban magad?
Azt szoktam mondani, hogy nem vagyok ez az egyhúros gitár, tehát hogy csak egy stílus, csak uh-huh. egyfajta, csak egy... Uh-huh. Úgy szeretem a... Tehát hogyha van egy témám, azt szeretem, hogyha az a téma még nem szerepelt eddig a repertoáromban. Tehát hogy szeretek más témához nyúlni. Szeretem azt, hogyha egy teljesen más mondanivalót kell közvetítenem, és általában így is jön az ihlet, tehát hogy ha már megírtam egyfajta stílusú dalt, egyfajta szövegvilággal, akkor már másodszor, egy második dalban már valahogy nem érzem azt, hogy ezt még egyszer el kéne mondanom, esetleg más szavakkal, vagy más gondolatokkal, hanem próbálok egy kicsit más szövegvilág felé fordulni.
Igen, pont ehhez kapcsolódna a következő kérdésem, hogy dalszerzés közben mi az, ami hatással van rád, mi az, ami inspirál?
Hát igen, ez elég ilyen, ez még számomra is kérdéses dolog, hogy bárcsak tudnám a titkát, hogy mikor van ihlet és mikor nincs, mert akkor folyamatosan ihlet lenne, vagyis legalábbis úgy csinálnám a dolgaimat, hogy mindig legyen ihletem. Hát nehéz megmondani ezt megint csak, mert van, amikor valószínű külső behatások ezek. Mert van például a Halkuló léptek című dalom, amit egy elhunyt barátom emlékére írtam, akivel együtt fociztam, és az egy konkrét történés volt. Tehát, hogy az is behatása volt rám, ott úgy éreztem, hogy azt egyszerűen muszáj megírnom, azt a dalt. Aztán itt van például a Lesz még nyár, ugye, amit előbb megnéztünk. Ez a dal például éveken keresztül érlelődött bennem. Éveken keresztül írtam fel a gondolatokat, hogy mi az, amit mindenféleképpen el szeretnék mondani, és hát eltelt egy, nem is tudom, az első verziója az alapzenének az olyan, hát szerintem olyan négy éve elkészült, és már akkor megvolt a címe, hogy Lesz még nyár. Azt tudtam, ez volt a fő csapásvonal, tehát hogy lesz még nyár, és ebben a három szóban úgy éreztem, hogy megvan minden, ami kell mondjuk ahhoz, hogy egy egész dalt megírjak. És akkor még nem volt se refrén, ráadásul a refrén az talán a legutolsó szakaszában készült el a dalnak. Úgyhogy először, de én úgy szoktam írni a dalokat, hogy megírom a gondolatokat, leírom szépen akár jegyzetfüzetbe, vagy akár számítógépen valami textfájlba, leírom a gondolatokat, és aztán utána, amikor úgy érzem, hogy na, hogy akkor most már ebből lehet valamit kreálni, akkor utána kezdem el őket rímbe foglalni, meg tempóra írni.
Szóval minden esetben a szöveg születik meg előbb, és utána a zene?
Hát ez is remek kérdés, mert egyébként az esetek 80%-ában a szöveg. És olyan 100%-ban pedig a téma. Inkább így tudnám megfogalmazni. Tehát, hogy lehet, hogy még szövegem nincs is, de témám, tehát, hogy mégis miről szeretnék beszélni, az van. És a téma adja aztán azt, hogy én milyen hangulatú zenét írok hozzá. Tehát, hogy a téma számomra a legfontosabb. Aztán van ez úgy, hogy van egy alapzene, csak az a helyzet, hogy alapzenék írásában nem vagyok túl produktív. Tehát, hogy nagyon sokan ebben a közegben úgy vannak, hogy főleg akik konkrétan csak zeneszerzéssel foglalkoznak, tehát szövegírással nem, vagy akár rappeléssel nem, hogy ontják magukból a zenéket. És aztán vagy eladják, vagy nem tudom, mit csinálnak vele, de mindegy. A lényeg az, hogy vannak nagyon produktív emberek. Én alapzenét általában témára írok. Tehát, hogyha most éppen nincsen egy elképzelésem, hogy most miről szeretnék beszélni, akkor csak úgy magamnak nem ülök le, és most akkor, hogy most írok egy zenét.
Úgy érzed szóval, hogy a szövegírásban erősebb vagy?
Ez mindig két oldalú, mert ezt általában akkor dől el bennem, mikor már kész van egy dal. És akkor úgy teljesen megpróbálom így, mint harmadik emberként hallgatni kívülről a dalt, tehát hogy nem úgy, mint a dalszerző, vagy mint egy hangmérnök, hanem csak mint egy normális hallgató. És akkor szokott kijönni az, hogy fú, ez marha jó ez az alapzene, szöveg lehet, hogy gyengébb, vagy fordítva, hogy hú, igen jó ez a szöveg, csak hát valami még kéne a zenébe.
Tehát kinek a véleményére adsz még egyébként?
Hát főleg családi szinten a mennyasszonyomére az egyértelmű. Anyukám nagyon sokat hallgatja a dalaimat, és szóval őnek is. De aztán a másik, hogy azért szakmai berkekben.
Térjünk kicsit vissza a Lesz még nyár című dalodra. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptál a dallal kapcsolatban. Számítottál erre, amikor megszületett, amikor a legnagyobb videó megosztó oldalra feltöltötted?
Ekkora pozitív visszajelzésre nem. Tehát valamilyen szinten azért úgy gondoltam, hogy ez olyan téma, ami meg direkt úgy is írtam meg a dalt, hogy azért egy felvidéki, direkt konkrétan a felvidéki magyarságnak írtam. Tehát tudtam, hogy kik a célpont, ki a célközönség, és az volt számomra a lényeg, hogy eljusson hozzájuk. Tehát, hogyha már eljut hozzájuk, akkor valamilyen szinten azért úgy éreztem, hogy aki befogadó ezzel a stílussal kapcsolatban, annak azért tetszeni fog. Tehát ilyen szinten azért úgy valamilyen szinten, nem azt mondom, hogy számítottam rá, de úgy reménykedtem benne, hogy ez azért el fog találni oda, ahova kell, de azért sokkal nagyobb sokkal nagyobb pozitív visszajelzéseket kaptam, mint amire számítottam.
Hát igen, a dalban végül is olyan témákat boncolgasz, olyan témákról mondod el a véleményedet, amelyek tabu témának számítanak itt Felvidéken. Miért érezted azt, hogy állást kell foglalnod ezekben a témákban?
Szerintem egy felvidéki előadónak az ilyen dolgokat illik kimondani. Mert ha egy magyarországi magyar előadó nem beszél arról, hogy arról, hogy ő büszke arra, hogy magyar, vagy a magyar nemzetiséget, tehát a magyar nemzeti érzelmet, a magyar nemzeti öntudatot nem erősíti, vagy nem akarja erősíteni, nem biztos, hogy akkora, nem mondanám blamának, mert nem az. Csak az én elképzelésem szerint egy felvidéki előadónak azért a mindennapjaiban benne kéne lennie az, felvidéki magyar előadónak benne kéne lennie az, hogy ő hova tartozik.
Úgy érzed, hogy a zene erejével képes vagy változást előidézni?
Reménykedem benne. Ha ebből a, nem is tudom, 68 ezer megtekintés körülbelül annyi van a dalon, ha ebből akár 10 ember máshogy gondolkozik ezután, a dal után, már megérte. Úgyhogy én úgy érzem, hogyha már csak az a 10 ember elgondolkozott azon, amit hallott, és azt mondja, hogy na, hát akkor tényleg inkább adjuk a gyereket magyar óvodába, akkor már én úgy vagyok vele, hogy totálisan megérte.
Kiknek szeretnél legfőképp üzenni ezzel a dallal?
Hát egyértelműen a felvidéki magyaroknak, és főleg azoknak, akik tehát, hogy nem biztosak abban, hogy mi a jövőnk, vagy hogy merre tartunk. Mert sajnos, hát nagyon nincsenek túl optimista hírek így az asszimilációval kapcsolatban, és szerintem nagyon, nagyon nagy része ez ott kezdődik, hogy a magyar gyerekek nem kerülnek magyar óvodába és magyar iskolába. Én ezt szentül hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb probléma, és természetesen sajnos az oktatás ügy miatt szerintem ott is hatalmas reformokra lenne szükség, már csak abból szempontból, ugye a legnagyobb problémát mindig az jelenti, hogy nem tanulnak meg a gyerekek szlovákul. És ugye a szülők ettől félnek, hogyha nem tanul meg a gyerekük szlovákul, akkor nem fog tudni elhelyezkedni Szlovákiában. Mert ennek természetesen van alapja azért. De például itt vagyok én, egyetemre Csehországba mentem, a Seje János gimnáziumból, Magyar gimnáziumból, Komáromból. Magyar óvoda, magyar alapiskola, magyar középiskola, és elmentem Csehországba egyetemre gépészmérnöknek, úgyhogy a szlovák tudásom egy 100-as skálán -2 volt körülbelül, és mivel muszáj volt megtanulnom, megtanultam.
Térjünk kicsit át a klipre, mert az is egy nagyon látványosra sikerült Dunaszerdahelyen, és Komáromban vettétek fel a felvételeket. Büszke vagy rá, hogy Komáromból indultál?
Egyértelműen. Bár azt sosem szeretem, hogyha ki van felejtve, hogy Komáromból származom, de Karván.
Igen, Karván lakom,
mert az nagyszüleim karvaiak, és anyukám Karváról származik, és én az egész gyermekkoromat, szinte az összes hétvégét én ott töltöttem Karván. Úgyhogy aztán most egy ilyen 7-8 évek én is ott oda költöztem.
Visszahúzott a szíved.
Igen, pontosan. És a másik dolog meg az, hogy ugye még egyetemre is jártam, én hát talán egy vagy két alkalommal volt olyan, hogy ott maradtam hétvégére. Én minden hétvégén jöttem haza. És akkor is a hétvégét Karván töltöttem. De így azért kiszoktam egészíteni, hogy Komáromból származom, de jelenleg is karvai lakos vagyok, úgyhogy.
Ha megnézzük a klipjeidet, akkor egyértelművé válik, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetsz a látványra is. Ki felel mindezért?
Sipos Géza nevezetű úriember, fantasztikusan ügyes, és ugyanúgy hobbi szinten csinálja, mint én. Tehát én, nekem is van egy polgári állásom, így szokták mondani, őnek is, és hobbi szinten ő videoklipeket készít, én pedig hobbi szinten ugye zenélek, és egymásra találtunk így az interneten egy közös ismerősünk által, és a legelső klip, amit forgattunk, az a Halkuló léptek című dal volt, és már akkor, amikor elkészült a klip, már akkor láttam, hogy ebben a srácban rengeteg van. Tehát, hogy ő egyedül eljön egy kamerával, és olyan dolgokat csinál, hogy eszméletlen, az utómunka is őrületes, úgyhogy onnan kezdődött nekünk ez az egész, és azóta ez teljesen töretlen ez a közös munka, mert nagyon, tehát hogy én szerintem a klip az azért úgy mutatja ezt, hogy mennyire ért ezekhez a dolgokhoz, mert a klip az összes klippem, a Halkuló léptektől kezdve, az ő munkája, és én szerintem nagyon, nagyon fantasztikus képek vannak.
Ez a dal, ez a klip, amelyet most láthatunk itt a tévében, ez viszont a ti munkátok, ugye? Mert ugye ez a karantén időszakában készült.
Igen.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan viselted ezt az időszakot? Látom, hogy dolgoztál keményen.
Hát igen, ez egy vicces történet. Ezt a mennyasszonyom kamerázta. Igen, ő volt a kameraman, mert hát ugye nem volt ajánlott ugye kimozdulni,
hát
meg de azért én úgy gondoltam, hogy meg kell azt azért ezt így örökíteni, hogy ezt az
profi
időszakot.
Profi munka egyébként.
Na hát igen.
Nem is mondanám.
És a másik dolog, hogy természetesen ezt is a Sipos Géza, a Medusa Pictures, még ezt hadd mondjam el, Sipos Géza vágta, és az utómunkát is ő csinálta. Tehát, hogy a felvételek egyértelműen a mennyasszonyomat dicsérik, az utómunka pedig megint csak Sipos Gézát. Úgyhogy hát ilyen vicces kis történetet sikerült összehozni, de egyébként ezt így is akartam, hogy hát azért a hírekben ez alatt az idő alatt, hát a karantén időszak alatt azért hát sokkal több ilyen pesszimista és negatív érzelmet sugároztak az emberek felé ugye a hírekben, és úgy gondoltam, hogy hát azért ezt jó lenne egy kicsit így ellensúlyozni.
És ezzel bemutattad a karantén időszak pozitív oldalát,
így
egyértelműen.
Így van, tehát igen, és a karantén időszak meg megint csak olyan, hogy én azért így számítógép mellett nőttem föl kiskoromtól kezdve, úgyhogy én nekem nem volt probléma bent ülni. Úgyhogy hát ugye látszik, alkottam is egy kicsit, zenélgettem, úgyhogy én nekem nem voltak nagy problémáim, meg ugye hál' Istennek sikerült úgy is dolgoznom, hogy ez a klasszikus home office, ugye ez a home office téma is befigyelt, úgyhogy azt is sikerült elintézni, úgyhogy én nagyon, nagyon kellemesen el voltam otthon.
Az új dal megszületése mellett még mi az, amit létrehoztál, vagy mi az, amivel foglalkoztál a karantén időszakában?
Van egy zenekar, hát csak egy ilyen egyszerűen Hozé Live zenekar, ugye Hozé élőben, és a lényege az egésznek, hogy tényleg élő zenekar, tehát élő, van egy gitárosunk, Kerekes Levente, van egy dobosunk, Szabó Arnold, van egy basszusgitárosunk, Szabó Andor, és jelenleg most az van, hogy billentyűs hiányában szenvedünk, de egyébként Tóth Béla az eredeti billentyűsünk, csak ő neki most munkájából kifolyólag Spanyolországban van kint. Ez nekem nagyon új egyébként ez az élőzenés dolog, úgyhogy hál' Istennek sikerült azért olyan embereket összeválogatnom, akik azért sokkal tapasztaltabbak nálam élő zenében, mint én.
De a zenekarod mellett egy másik formációban is reppelsz, a B-terv, ugye, ha jól
Igen.
tudom. Hogyan jött létre ez a csapat?
Hát a B-terv az egy ilyen hosszú évek alatt kialakult barátságokból alakult ki, mert Fankadelivel, Kőházi Ferenccel kezdődött az egész. Őneki volt egy még annó, nem tudom, hogy akik fogják nézni ezt a műsort, tudják-e, volt egy Saláta magazin nevezetű hip-hop oldal. Az volt a legnagyobb akkoriban, ez ilyen 2010 környéke, 2008, 2007-2008 környéke, és ő volt az üzemeltetője ennek az oldalnak, és oda ilyen friss, feltörekvő zenészek vagy rapperek küldhették be a dalaikat véleményezésre. És ugye ugyanúgy, ahogy a többiek, hát én is beküldtem, és volt, ami tetszett neki, volt, ami nem, és aztán volt volt egy, ami föl is került a főoldalra, és tehát a Funkadelivel Pit még, aki a zenekar, vagy hát ebben a csapatban benne van, Dev, Justice, és ugye én vagyok, így vagyunk öten.
És miért épp B-terv nevet kapta a csapat?
Jó kérdés. Azért, legalábbis ez az én véleményem, ezt nem beszéltük meg, de a B-terv olyan szempontból kifejező, hogy mi azért mindig egy picit máshogy gondoltuk ezt a hogy mit szeretnék elmondani a repzenével. Mert a szövegeink nem nagyon férnek bele most sem, és eddig sem nagyon fértek bele a mostani populáris repzenék, vagy hát ha vesszük az underground repzenét is, magyar underground repzenét, nem férnek bele, mert próbálunk olyan dolgokról beszélni, amiről más nem, ami esetleg tabu téma, vagy ami esetleg nehezebben befogadható, mint egy nem tudom, nyári pop rap sláger.
Úgy érzed, hogy negatív irányba fejlődik a rap zenei műfaj Magyarországon is, felvidéken?
Én nekem igen, az az elképzelésem, hogy nem igazán jó az irány. Nem nagyon szeretnék 100%-ig belemenni, de van ez a trap zene mostanában, ami természetesen Amerikából jött. Amerikában már régóta jelen van, de ott is nemrég kezdett el kivirágozni, és eljutott hozzánk is. És a magyar repzenészek kezdik átvenni azt a stílust, és sajnos az a helyzet, hogy sokkal, tehát hogy a repzenének egy kicsit az amiért megalakult a, vagy meg amiért létrejött a repzene, tehát az, hogy a mondani való, hogy valamit közöljenek, az kezd eltűnni. Most már inkább arra mennek rá, hogy zeneileg minél nagyobbat szóljon, minél úgymond érdekesebb, minél szokatlanabb legyen, és ezt belevisznek olyan diszonanciát, ami szerintem rendes, aki mondjuk akár rockzenével foglalkozott, vagy akár bármilyen klasszikus zenével foglalkozott, egyszerűen hallgathatatlan olyanoknak. Tehát, hogy annyira elvitték ezt a nem túl populáris irányba ezeket a dolgokat, hogy számomra ez én úgy érzem, hogy ez egy rossz irány, és mondjuk nem csak én vagyok ezzel így, nagyon két oldalra oszlott most már ez a magyar repzenei közeg. Van, aki azt mondja, hogy old school az igazi, tehát a régi iskola, a klasszikus zenék, klasszikus repzenék, és aztán van ez az új vonal, akik a új vonalas repzenéket, ezt a trap zenét istenítik, és hát most elég nagy az ellenségeskedés, és én inkább maradok a régiek között.
És ez a zeneiség, amit te képviselsz, ezzel a zeneiséggel mennyire nehéz fennmaradni a felvidéki zenei piacon? Például a rádiók játsszák a dalaidat?
Nem. Egyetlen rádióról sem tudok én konkrétan, aki játszana, vagy amelyik játszaná az én dalaimat. Szerintem nehéz. Nehéz fába vágtam a fejszémet, úgy gondolom. Próbálom azért a dalokat úgy megírni. Az utóbbi egy-két évben azért rákoncentrálok arra, hogy minél rádióbarátabb legyen egy dal. Tehát, hogy annak a felépítése legyen egy énekes refrén, befogadhatóbb refrén legyen. Ettől függetlenül a mondani valót a verszakokban szeretem meghagyni, tehát, hogy szeretem, hogyha mély az a mondani való, de a refrén, tehát, hogy a refrén marad benne azért az embereknek a fülében, főleg.
Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Albumot tervezel kiadni?
Igen, tervezek. Mostanában sajnos az albumok azok, már megint csak mondhatom azt, hogy kicsit kimentek a divatból. Album az még úgy működik, mint hogy digitálisan, mint egy ilyen ezeken a streaming oldalakon. Úgyhogy olyat tervezek, aztán lehet, hogy lesz egy nem tudom, egy 100 darab rendes legyártott lemez is, olyanoknak, akiket esetleg még érdekel ilyesmi, hogy esetleg kirakni a polcra, vagy nem tudom, mert porfogónak, másnak nagyon nem, már nem lehet használni.
És új dalokon dolgozol most?
Természetesen. Az egy ilyen szerelmes dal, a Mennyasszonyomnak írtam, de most, hát én 31 éves vagyok, és azért így már kicsit érettebb fejjel, meg hát ugye 8 éve együtt vagyunk, és előjönnek olyan dolgok, tehát hogy nem úgy szerettem volna megírni ezt a dalt, hogy ilyen rózsaszín felhők, meg tehát hogy ez a óriási szerelem, meg
komolyabb hangvételben,
hanem igen, egy kicsit komolyabb, kicsit érettebb hangvételben, hogy az a korosztály, aki úgymond velem öregszik meg, tehát akik mondjuk elindultak velem a 20 éves énemmel, és akkor eljutottunk ide, hogy szerintem ugyanabban a cipőben járunk. Tehát, hogy egy érett kapcsolat, és akkor hogy az érett kapcsolatnak milyen akadályokat kell leküzdenie egy párnak, például az életben. Aztán természetesen van ezen kívül még jó néhány dal készülőben, és megint csak próbálom ezt a szövegi, meg ezt a témai diverzitást azért így tartani, hogy mindegyik szám egy kicsit más lesz azért.
Nagyon köszönöm, Hozi, hogy eljöttél hozzánk, és remélem, hogy a jövőben még ellátogat hozzánk, és akkor a készülő dalaidról is faggathatlak.
Nagyon szépen köszönöm én, és a meghívást örülök, hogy itt lehetek.
Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!